Szeretettel köszöntök mindenkit, én Kovács Gergely vagyok, és a Corvinus Egyetemen dolgozom a Gazdálkodástudományi Karon a Vezetéstudományi Intézetben. Hát most már egy pár éve, hogy ott vagyok, talán 2002 óta dolgozom ott, és volt egy időszak, amikor még nem azzal a témával foglalkoztam, amivel ma foglalkozom. Olyan 2005 környékén kezdtem el foglalkozni a felsőoktatás menedzsmentnek a kérdéseivel, és amikor ilyen konferenciára jövök, vagy ilyen beszélgetésre jövök, mint ami itt van, akkor mindig látom, hogy nagyon jól döntöttem, hogy ezzel a témával foglalkozom, mert talán nincs még egy olyan téma, amiről egyszerre lehetne beszélni filozófusokkal, szociológusokkal, menedzsmenttudósokkal, közgazdászokkal. Tehát úgy érzem, hogy ez az a téma, ami valóban az egyetemről szól, és amiben valóban mindannyian benne vagyunk, és ahol valóban mindannyian tudunk közös hangon, közös dolgokról beszélni. És ez bennem óriási perspektívákat nyitott, mert hogy nem egyszerűen a szűk menedzsmenttel lehetett vagy kellett foglalkozni, hanem legitim módon foglalkozhattam mondjuk filozófiával, amennyire a kedvem és a lelkesedésemből tellett. Úgyhogy mindenkit bátorítok arra, hogy ezzel a témával érdemes foglalkozni. Annál is inkább, és akkor rögtön ez egy második mondás, hogy minden rosszban van valami jó. És azt gondolom, hogy ma a felsőoktatás az nagyon nem jó irányba halad, de ebben is van valami jó. Ez a konferencia nem jött volna létre akkor, hogyha egyébként nem történik ilyesmi. Azok az emberek, akik most itt találkoznak, eltérő Corvinusról, nem biztos, hogy máshonnan összejöttek volna. Az egyetemfoglalás, az oha, a haha nem jött volna létre akkor, hogyha nincsenek ezek az események. Tehát azt gondolom, hogy ez valamiféle katalizátora a dolgoknak, és nagyon jó irányba a tartó katalizátor, ugyanis a felsőoktatásnak és a magyar társadalomnak adóssága az, hogy megvitassa a felsőoktatásnak a kérdéseit. A mai helyzet az azért áll elő, mert a felsőoktatás nem volt képes elmagyarázni az elmúlt 20 évben, nem is nagyon szánt rá időt, hogy mire jó, hogy miért kell, hogy egyáltalán mi a szerepe a társadalomban. Volt egy kialakult kép erről, de hogy egyébként ez ügyben nem tett meg mindent, azt gondolom, a felsőoktatás. És ezek a szervezetek, oha, haha, ezek a találkozók, ezek pontosan ezt a célt segítik elő, megszolgálják. Amikor itt a nemzetközi trendek a felsőoktatás kormányzásában és finanszírozásában témáról szeretnék egy kicsit beszélni, akkor itt rögtön el szeretném azt mondani, hogy erről a kérdésről mostanában született nagyon sok nagy átfogó nemzetközi kutatás, de hogy nem csak ezekre építek, ugye ilyen OECD meg ilyesmi, hanem én az egyetemen egy kutatóközpontban is dolgozom, ez a Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, ahol több írás is, vagy több könyv is született az elmúlt napokban, vagy az elmúlt években. Ennyire gyorsan nem dolgozunk, bár a turbulens környezet ezt igényelni, azt gondolom. De hogy hoztam azért én is egy kis ajándékot, ha lehet így fogalmazni, az Elefántcsontoronyból Világítótorony felsőoktatási intézmények misszióinak bővülése, és felsőoktatás, finanszírozás, nemzetközi tendenciák és hazai helyzet. Tehát, ha itt valaki érdeklődik ezek iránt, a témák iránt, akkor ezek a könyvek elvihetők, internetről is egyébként letölthetők, tehát ha valakinek nem jut, akkor szívesen megosztom a címeket. Nos, talán az előadást érdemes elsőre meglepőnek tűnő állítással kezdenem. Az első állításom az úgy hangzik, hogy a több autonómia, az kevesebb autonómia. A második állításom pedig úgy hangzik, hogy a több autonómia, az több állami kontroll. Ugye ezek elég paradoxnak tűnő állítások. Ahhoz, hogy ezt egy kicsit meg tudjuk érteni, hogy ez mi van emögött a logika mögött, egy kicsit messzebbről indítanék. Méghozzá onnan, hogy mi is történt az elmúlt időszakban, elsősorban a nyugat-európai felsőoktatásban. Ugye egyrészt kiépültek a jóléti államok, megkezdődött a tudás demokratizálódása, elkezdődött a tömegesedés. Ismerős folyamatok. Nem kell róla sokat beszélni. Derényi András beszélt az első blogban arról, hogy ez hogyan növelte meg a hallgatóknak a heterogenitását. Máté András szintén érintette ezt a Bologna kapcsán. De hogy ez persze nem csak a hallgatói heterogenitást növelte, hanem növelte a programkínálatnak a heterogenitását, a programszinteknek a számát, egyáltalán az intézményeknek a heterogenitását. Tehát létrejöttek a főiskolák, amik mondjuk a 70-es, 80-as években, aztán létrejöttek a non-profit intézmények, létrejöttek a for-profit intézmények, létrejöttek a corporate universityk, létrejöttek a virtuális egyetemek. Tehát egy nagyon-nagyon sokszínű intézményhálózat az, ami tulajdonképpen kialakult. Nem véletlenül a megnövekedett keresletet ez a fajta sokszínű intézményhálózat tudta kielégíteni. Nyilván az állam se tudta ezt a növekvő keresletet finanszírozni, tehát ő is ösztönözte az intézményeket, hogy lépjenek be. De hogy mindez drámai hatásokkal járt arra, ahogyan a felsőoktatás irányítása és finanszírozása zajlott, Egyfelől azért, mert megváltozott maga a társadalmi szerződés, tehát változott az oktatásnak és a kutatásnak a tartalmának, szerepének, egyáltalán a társadalomban betöltött szerepe. Mindjárt mutatok ezekre egy-két példát, de mondjuk elég olyanokra gondolni, hogy mondjuk az egyetemnek a szerepe, ami hagyományosan hosszú időn keresztül a tudásnak a monopóliuma volt, ha lehet így fogalmazni, hirtelen olyan környezetben találta magát, ahol versenyeznie kellett egy csomó intézményen, mondjuk tanácsadó szervezetekkel, mondjuk olyan non-profit szervezetekkel, amelyek kutatással foglalkoztak. Tehát, hogy így hirtelen megnövekedett az a sokszínűség, az a tér, amiben benne volt, és ez számára egy nagyon idegen és újszerű tér volt, amivel nagyon nehezen tudott mit kezdeni, és ez nem véletlen, ez a társadalmi szerződés változásához kötődik. Egy másik ilyen fontos történet az, hogy nyilván ennek a tömegesedésnek a finanszírozási oldala nem volt olyan magától értetődő, hogy ez hogyan is fog történni. Pláne nem egy olyan közegben, amikor a 80-as években, mondjuk 70-es, 80-as években jött egy gazdasági válság, és a gazdasági válságban az, hogy hogyan finanszírozzuk a tömegesedő felsőoktatást, anélkül, hogy visszafognánk a növekedést, ez nem volt egy triviális kérdés. És akkor volt még egy harmadik történet, hogy ugye egy heterogénné váló intézményrendszer, heterogénné váló hallgatóság, heterogénné váló programkínálat az egy nagyon komplex rendszert hozott létre. Változott, ugye mondtam példát arra, hogy az intézmény különböző piacokon sokféle szereplővel is találkozott. Tehát, hogy ez egy nagyon komplex rendszert hozott létre, és ennek a komplex rendszernek az irányítása az nem triviális. És ez nyilvánvalóan irányítási nehézségekkel járt. Mutatok egy példát arra, hogy mit értek én a társadalmi szerződés változásán. A példa az nagyon egyszerű, azt mutatja, hogy az Egyesült Királyságban a felső oktatásért felelős minisztérium, tehát pontosabban melyik volt az a minisztérium, amelyik a felső oktatásért volt felelős. Ez ennyi a példa. Nézzük, hogy hogyan halad. A 64 előtt volt külön oktatási és tudományos minisztérium. 64 és 92 között összevonták a kettőt, létrejött az Oktatási és Tudományos Ügyek Minisztériuma. 92 és 95 között leválasztották a tudományos ügyeket, az elment az ipari minisztériumba, maradt az oktatási minisztérium, ez felsőoktatás, közoktatás. 95 és 2001 között az oktatást összeolvasztották a munkaügyi minisztériummal, és lett egy oktatási és foglalkoztatási minisztérium. Ugye már kezd az oktatás, már kezd egy más térbe helyeződni. 2001 után leválasztották a közoktatást teljesen, lett egy oktatási, ami a felsőoktatással foglalkozott alapvetően, és egy szakképzési minisztérium. A szakképzési rész az alapvetően az ipari minisztérium és kereskedelmi minisztériumból jött át részben, emlékeim szerint. 2007-2009-ben teljesen kivették a felsőoktatást, összeolvasztották megint az iparinak bizonyos részeivel, és létrejött az Innovációs Felsőoktatási és Szakképzési Minisztérium. A közoktatás már rég nincs, már az rég egész máshol van. És 2009-től egy üzleti, innovációs és szakképzési minisztérium keretén belül működik a felsőoktatásnak az irányítása. Ugye ez egy nagyon szélsőséges példa, mert ez egy Nyugat-Európában sem biztos, hogy jellemző mindenhol, de azért látjuk azt, hogy hogyan jutottunk el a oktatás, mint az oktatás önálló területe, meg a tudománnyal valamiféle kapcsolat, oda, hogy a felső oktatás az valójában az innovációs, üzleti, szakképzési, foglalkoztatási területekhez kötődő valami. Ez mutatja azt, hogy hogyan pozícionálódik át a felső oktatás egy ilyen közegben. Nézzük egy picit a finanszírozást. Nem fogok róla sokat beszélni, mert azt hiszem kezdek kifutni már az időből. Ugye? 7 perc, nagyszerű. A finanszírozási válaszok. Ugye az egyik ilyen kérdés a tömegesedésnél, hogy ki finanszírozza. Hát ez ismerős történet, több csatornással állik a finanszírozás, szálljanak be a hallgatók is, decentralizáljuk, legyenek hitelek, stb. A történet annyiban érdekes, hogy mindez jellemző módon nem az állami források csökkenésével jár együtt, hanem az állami források mellé jön be ez a történet. Vagy majd lehet, hogy talán azt hiszem betettem egy táblát, ami mutatja azt, hogy nem csökkentették, és ennek terhére nőtt a magánforrásoknak az aránya, hanem mind a kettő nőtt, csak a magánforrásoké gyorsabban. Mert hogy egyszerűen így lehetett ezt a történetet megfinanszírozni. A másik ilyen fontos dolog, hogy hogyan osztjuk el az állami forrásokat. Ugye főleg a 90-es években, amikor nagyon nagy volt az expanziós hullám, akkor nagyon erős volt a képlet szerinti finanszírozás, mert egyszerűen konfliktus minimalizáló volt. Nem egy az egybe kellett mindenkivel megállapodni, hanem egységesen lehetett, és ez segítette egyébként magát a növekedést is. Kínálat helyett keresletfinanszírozás volt, tehát megjelentek a diákhitelek, adópolitikán keresztül, stb. A fontos dolog, hogy ugye nálunk azért alapvetően az input tényezőket finanszírozták, sok helyen megjelentek az output tényezők, mondjuk, hogy hány diplomás bocsát ki az intézmény, de azért ezeknek sehol nem volt nagyon jelentős az aránya. Tehát miközben fontos volt, hogy az intézmény az outputra is figyeljen, de azért ezt nem szabad túlzásba vinni, mert akkor esetleg az intézmény túl gyorsan bocsátja ki a diplomásokat. Nagyon fontos az, hogy a képletfinanszírozás mellett, főleg a 2000-es években megjelentek a teljesítményszerződések. Ezzel nálunk is próbálkoztak, óriási bukás lett belőle, de ez valójában inkább nálunk nagyon rosszul implementálták ezt a dolgot. De hogy a teljesítményszerződés arról szól, hogy konkrét feladatokra szerződik a minisztériummal az adott intézmény, de itt nagyon fontos az, hogy ez transzparens legyen. Tehát mondjuk Finnországban ez kiválóan működik, ez egy gyakorlat, mondjuk Magyarországon, mondom, ez egy bukás volt. És nagyon fontos az, hogy ez válságban nagyon megerősödik ezeknek a szerepe. Tehát a minisztérium azt mondja, hogy kevés a forrásom, és ezt koncentrálni akarom fontos célokra, és az általános generális normatív finanszírozás helyett egy részét célzott finanszírozásba viszem át. Tehát ez egy teljesen legitim oktatáspolitikai eszközök, ha úgy tetszik. És fontos, hogy globális költségvetések alakultak ki. Az azt jelenti, hogy mindenki, az intézmény döntött igazából arról, hogy pontosan mire fordítja ezeket a dolgokat. Oké, ezek a leggyakoribb finanszírozási technikák. Sokat, ha még majd merül föl kérdés, akkor mondok ezzel kapcsolatban dolgokat. Az állami finanszírozás szerepének változásáról talán csak egy gondolat, ahelyett, hogy az intézmény egészét akarnám finanszírozni és a működést, a finanszírozás szerepe az, hogy az ösztönzési struktúrát alakítsa ki. Tehát ha én azt akarom, hogy sok mérnök legyen és kevés közgazdász, akkor a mérnöknek magasabb normatívát adok, a közgazdásznak meg alacsonyabbat. Nálunk is ezt a technikát alkalmazzák, csak kicsit szélsőségesen, ugye, ha lehet így fogalmazni. És persze nem csak a normatívával játsszák ezt. Igen. Nézzük azt, hogy hogyan változott az autonómia és a felsőoktatásnak az irányítása. Ugye itt a kérdés az volt, hogy nagyon komplexé válik a környezet, hogyan lehet egy komplex intézményrendszert irányítani. Hagyományos értelemben, oppá, bocsánat, igen, tehát ez az. Tehát hagyományos értelemben ugye a modern egyetem az a nemzetállammal összekapcsolódva jött létre. Hadd nem menjünk benne ennek a részleteibe, szerintem nálamnál jobban el tudják mondani az itt lévő filozófusok, hogy ennek mi volt végső soron, azt gondolom, a kettőnek a kapcsolata. De hogy itt nagyon fontos az, hogy az autonómia biztosítása az egy állami feladat volt, finanszírozás szervezeti működés feltételrendszerét a kormányzat jelölte ki, és ezen belül volt végső soron az intézményeknek autonómiája. Valójában egyéni autonómia volt az oktatásra és a kutatási szabadságra, mert a feltételrendszert, amiben ez a történet zajlott, azt az állam szavatolta. Ugye ez jól mutatja azt, hogy mondjuk köztisztviselők vagy közalkalmazottak az állampolgárok, mutatja az egyetemnek, meg a nemzetállamnak, vagy az államnak erős kapcsolatát, meg azt, hogy hányféle módon szabályozta az állam a intézménynek a működését. Ez mutatja azt, hogy ilyen szervezeti ilyesmi kérdésekben alapvetően azért az állam volt a meghatározó, és ezen belül érvényesült egy nagyon erős egyéni autonómia. Tehát ez volt a, úgy tetszik, hagyományos dolog, a hagyományos irányítás, és a hagyományos irányítás az azt jelentette, hogy az állami feladat az alapvetően government volt, azaz így fordítanám mondjuk, hogy irányítás, vagy ilyen bürokratikus irányítás, ahol a kormányzat minden egyes intézményt valamilyen módon irányított. Na most mi van akkor, amikor nagyon sok intézményen van hirtelen, és egy csomó intézmény valami sajátos háttérrel, meg nem állami intézmények, hanem magánintézmények, meg egyháziak, tehát hogy ilyen zűrzavarossá válik hirtelen a helyzet, értelemszerűen akkor ez nem működik. Kétféle megoldást lehet követni. Az egyik megoldás az az, hogy ezt a komplexitást hirtelen leredukálom. Leegyszerűsítem a dolgokat, akkor van az, ami most van. Nagyjából, mert hogy itt arra törekednek, hogy nem látom át ezt a helyzetet, borzasztó bonyolult ez a helyzet, hát mennyi hülyeség van itt, hát egyszerűsítsük le a dolgokat, és akkor legyen ilyen intézmény, ami csak ezt csinál, és akkor ilyen kocka intézmények lesznek. Ezzel értelemszerűen képtelenség a sokféleségre reagálni, mert a másik megoldás, amire egyébként a nyugat-európai országok mennek, azt gondolom, az a governance, azaz a kormányzás, amikor arról úgy definiálja az állam a saját szerepét, hogy van egy nagyon bonyolult ökoszisztéma, amiben sokféle szereplő van, sokféle viszony van egymással, és én állami szereplőként igazából egy fontos szereplője vagyok ennek az egész hálózatnak, amiben megpróbálom ösztönözni a különböző szereplőket arra, hogy kedvező irányban alakuljon, abba az irányba, amiben én szeretném. De ez nem számolja fel az intézményeknek az autonómiáját, vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy nem számolja fel az intézményeknek az autonómiáját, hanem éppen, hogy kiteljesíti, azaz felhatalmazom az intézményeket, hogy igen, ti csináljatok sok mindent szabadon, hajrá! De én megpróbálok olyan ösztönzési struktúrákat belevinni, például a finanszírozáson keresztül, ahol ez működik, ahol abba az irányba indulnak az intézmények, amit én ösztönözni szeretnék. Tehát ebben az értelemben, mennyi percem van még? Atya úristen. Tehát, hogy nem egy operatív irányítást végzek, hanem egy stratégiai irányítást végez a minisztérium. És akkor innen jön az egyik magyarázata a történetnek, hogy hagyományosan egy tengelyen képzeljük el ezt a dolgot, hogy azt mondjuk, hogy ha magas az állami irányít, magas az autonómia, ami lehet ugye szervezeti, pénzügyi, akadémia és stb. Sokféle autonómia lehet. Ezek mind többnyire növekedtek az elmúlt időszakban, Nyugat-Európában, többé-kevésbé. Tehát ha azt gondoljuk, hogy ha ezek mind megnőttek, akkor ezzel csökken az állami kontroll. De ez nem igaz. Mert hogy miközben nő ez a sokféle autonómia, eközben a külső beavatkozástól való mentesség, azaz az államnak az elszámoltató, kontrolláló, auditáló, ösztönző, nem tudom, hogy milyen tevékenysége, ez baromira felerősödik. És ez nagyon jól látszik mondjuk Angliának a példáján, ahol egymás után jönnek létre azok az ügynökségek, amik mindenképpen irányítani akarják a felsőoktatási intézményeket, miközben a felsőoktatási intézmények rettenetesen autonómak. És mindenféle ilyen autonómia fogalommal rendelkeznek. Tehát ott nagyon egyértelmű az, hogy nagyon erős állami irányít, nagyon erős intézményi autonómia mellett nagyon erős állami kontroll intézmények is működnek. Sajátos paradoxon. Vajon mennyire igaz ez az autonómia, ami itt kialakul? Még két fólián van. Tehát, hogy mennyire valódi az a fajta autonómia, amikor az intézmény önállóan tudja irányítani a saját struktúráját, meghatározhatja, hogy hány kara van, és nem megmondják neki, hogy hány kara legyen, oktatóinak, kutatóinak a státuszát maga dönti el, és nem kell mindenkinek közalkalmazottnak lennie, stb. Stb. Szóval mennyire valódi ez az autonómia, ami mondjuk kialakul? Hát először is az, ami a jogszabályokból kitűnik, az egy dolog, és az, ami ténylegesen működik, az egy másik dolog. Ugye, és ez általában különbözik ez a kettő, a formális autonómia többnyire nagyobb, mint a tényleges autonómia. A decentralizáció mellett, tehát hogy az intézményeknek nagyobb az önállósága, ugye megjelennek az új kormányzati kontrolltörekvések, és ugye az állam akkor is fönntartja annak a lehetőségét, hogy ő bizony bármikor beavatkozhat, és ezért nagyon jó kitapogatható az a megoldás, amikor az intézmények megpróbálják előre kiszámítani, hogy mi lehet a kormányzatnak a szándéka, és már erre reagálnak. Például ezt a hollandoknál láttuk ezt a példát, vagy a hollandoknál lehetett mondjuk ezt a ott igazolták mondjuk ezeket a dolgokat. Tehát, hogy van egy ilyen igazodás, ilyen öncenzúra jellegű dolog, ami a kormányzathoz való igazodás, és ez az autonómiát ilyen formában csökkenti. És akkor végül még egy dolgot szeretnék mutatni, valami miatt most ugrál. Ez az. Tehát, hogy a kontroll szintjei hogyan változik, hogy az, amit mi autonómia növekedésként élünk meg, azt hogy lehet valójában autonómia csökkenés. Ugye ez volt a másik ilyen mondásom. Következőképpen lehet. A hagyományos Humboldti modell az úgy épül föl, hogy az oktatók nagy autonómiával rendelkeznek, viszonylag kicsi az intézményi menedzsmentnek a szerepe. Ugye ez az, amiben az intézmények nem tudnak erős kollektív cselekvést kifejteni, és az állami döntéshozóknak viszonylag nagy a szabályozási potenciája. Mit jelent az, amikor én decentralizálok, és az intézményeknek nagyobb önállóságot adok? Azt jelenti, hogy a felelősséget rátolom az intézményre, amit ha lefordítok, az azt jelenti, hogy rátolom az intézményi menedzsmentre. De ez oktatói nézőpontból mit jelent? Azt jelenti, hogy a kontroll közelebb kerül hozzám. Ugye, tehát az, amit decentralizációként és az autonómia növekedéseként hirdetünk, vagy fogalmaznak meg Nyugat-Európában, az oktatói szempontból a centralizációt jelent, mert amit eddig én csináltam, az mind felkerül a menedzsment szintjére, és a menedzsment közvetlenül ellenőriz engem. Tehát így lesz az, hogy az autonómia növekedése az egyéni szinten az autonómia csökkenését eredményezi. Sajátos módon. Ó, látom, Magyar Bálint úrnak némi kifogása van ez ellen. Már hallottam a sóhajtást. De majd a kérdéseknél szívesen visszatérhető. Oké. A közép-kelet-európa néhány sajátosságát szeretném még csak röviden felvillantani. Ja, bocsánat, itt egy mondat visszatérve. Ha valaki angol irodalmat olvas, rengeteget olvashat menedzserializálódásról, a professzori státuszok elvesztéséről, tudásmunkássá válásról, tehát ezeknek a jelenségeknek a leírásáról, ez praktikusan ennek a kifejeződése. Közép-kelet-európa néhány sajátossága. Fáziskésés, torlódás, egyszerre szabadul rá a piacra, a rendszerváltással, a felsőoktatásra a szabadság, meg a tömegesedés. És a Humboldti modell az egy ilyen vágyott modellként jelenik meg, tehát az, ami felé tartunk. Nyugat-Európát ilyen Humboldti modellként, a szabadságként képzeltük el abban az időszakban, vagy képzelték el, amit én legalábbis olvastam. Dehogy egyébként éppen akkor volt Nyugat-Európában a Humboldti modelltől való elszakadás. Tehát miközben mi beleláttuk, hogy ott a szabadság hazája van, egyébként ott közben volt az elszakadás. És ez egy nagyon sajátos helyzetet eredményezett, méghozzá az, hogy a magyar felsőoktatásban egy nagyon ambivalens viszony van az állammal szemben. Tehát egyszerre, hogyha a Humboldti modell egy ilyen vágyott modell, akkor egyszerre a, mondjuk így a kommunizmus utáni időszak, az azt jelenti, hogy a felsőoktatásunk felszabadult, és ezt ugye demonstrálnunk kellett, tehát kinyitottuk ideológiailag létszámban mindenféle módon. És azt gondolom, hogy ez azt eredményezi, hogy tehát meg kell szabadulnunk az államnak a gyámkodásától, fel kell nőnie az intézményeknek. Ugye ezt képzeljük szabadság oldalról. Más oldalról meg azt mondjuk, hogy ez az állami, bocsánat, az intézményi autonómiát, az mi biztosítja? Hát az államnak a szabályozó tevékenysége. Ugye nagyon gyakran lehet azt hallani mondjuk rektoroktól, dékánoktól, ilyesmiktől, hogy nem tudunk mit csinálni, hát az állam nem szabályozza ezeket a dolgokat. Tehát arra várnak, hogy végre az állam mondja meg, hogy mi és hogyan lesz, mert ettől várják az ő saját szabadságuknak, a saját működésüknek, a kereteinek a meghatározását. Ez pedig azt gondolom, hogy azt jelenti, hogy a kommunizmus időszakából a Humboldti modell egy vágyott modell, de ez egyszerre akadálya és meghaladása is annak, ami volt, meg ami lesz. Dilemmám az, hogy vajon egy nyugati intézményrendszert próbálunk megtölteni egy közép-kelet-európai tartalommal, tehát az intézményrendszert átvesszük, de más a tartalom benne, lehet ezen változtatni. Köszönöm szépen a figyelmet!